14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart január 5-én 11 órától. A miniszterelnök szerint kérdés nem marad válasz nélkül. Hasonló eseményre legutóbb 2024-ben, 23-ban és 22-ben is december 21-én került sor. Donald Trump akár Kijevbe is kész utazni, amennyiben az előmozdítja a béke ügyét, hogy az ukrán parlamentben felszólaljon egy megállapodás elfogadásának érdekében. Erről beszélt az amerikai elnök, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt Floridában. Trump azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a béke megállapodás közel van Ukrajna számára, ugyanakkor úgy fogalmazott, egy-két nagyon problémás kérdés fennmaradt. Arról is beszélt, a kelet-ukrajnai Donbass régió egyike az ilyen kérdéseknek, de megjegyezte, ezen a téren is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez. Az amerikai elnök a korábban Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről elmondta, az 2 órán keresztül tartott, nagyszerű volt és számos pontot megvitattak. Zelenszky kifejtette, a 20 pontra szűkített béketervezetről 90%-ban sikerült megállapodni, amelyen belül az ukrán-amerikai biztonsági garanciákat illetően 100%-os az egyetértés. Szavai szerint az ukrán-európai-amerikai biztonsági garanciákról szinte teljes egészében létrejött a megegyezés. Hangsúlyoztam, egy kidolgozott és elfogadott békemegállapodás bármely eleméről szükségessé válhat a népszavazás Ukrajnában, de nem zárta ki, hogy arról az ukrán parlament döntsön. Trump azt is elmondta, Zelenszkijjel közösen telefonon számoltak be európai vezetőknek tárgyalásuk eredményéről, amelyen részt vett a francia, a lengyel és a finn elnök, az olasz, a brit, a német és a norvég miniszterelnök, a NATO főtitkára, valamint az Európai Bizottság elnöke. Egy végleges békemegállapodás az amerikai elnök szavai szerint néhány héten belül létrejöhet, ugyanakkor megjegyezte, amennyiben rosszul halad a folyamat, akkor nem zárható ki, hogy meghiúsul az egyesség, ami szerinte szégyen lenne. Az ukrán-magyar határszakaszon 6690-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t, a rendőrség 49 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. 6 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Múlt héten az ország területén 49 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás. A nyáron életbe lépő uniós migrációs paktum elleni küzdelmet nevezte 2026 egyik legnagyobb csatájának a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a közösségi oldalán megismételte, Magyarország jövőre sem fogad be migránsokat, és nem fizet más országok bevándorlóiért. Látványosan megmutatkoztak a haderőfejlesztés eredményei 2025-ben, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. A honvédség évek óta tartó modernizációjának célja továbbra is egyértelmű, Közép-Európa meghatározó, korszerű, NATO-kompatibilis, high-tech haderőjének fejlesztése, tudatta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Fokozatosan állítják rendszerbe a Leopard harckocsikat, amelyekből az utolsó példányokat december első felében vették át. Nagy előrelépést jelentenek a Hiúzok, a Lynx gyalogsági harcjárművek, amelyekből a több mint 200 darabos rendelés jelentős részét a zalaegerszegi gyárban készítik, valamint megérkeztek a H225M több célú helikopterek. Több a kis- és középvállalkozásoknak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szilveszterig lehet választani 2026-ra a kisvállalati adót, a katát, illetve az alanyimentességet az áfában. Megnyílt az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A dokumentumokat január 19-ig lehet beadni. Svédországban 3 meghaltak a skandináv félszigetet sújtó viharban, az áldozatokra fák dőltek rá. Tegnap még mindig több 10 000 ember volt áram nélkül. A Johannes névre keresztelt vihar az ország északi részének nagy részét és Finnország nyugati részét érintette. Romániában turisták rekedtek a fogarasi havasokban lévő menedékházakban az erős szél miatt. A térségben leállították a drótkötélpályás szállítást. A több mint 2000 méteres magasságban lévő menedékházakat csak kötélpályán lehet megközelíteni, miután a transzfogarasi utat már korábban lezárták a hó miatt. Végül az időjárásról. Holnap csak egy délfelé vonuló, szakadozóban lévő frontfelhőzet zavarhatja a napsütést, helyenként húzápor előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, néha viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 10 és mínusz 5 fok között, napközben plusz 1-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először atlétikával, ezt követően a Los Angeles-i olimpiával, majd korcsolyával, végül pedig labdarúgással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Sikeres évet zárt a Magyar Atlétika 2025-ben. Gyulai Miklóst, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökét hallják.
Nem szeretek sosem visszamenni az időbe olyan módon, hogy más korszakokkal, más érákkal hasonlítsam össze az adott esztendőt. Úgyhogy én mindig megmaradok a saját, most már 16 évünknél, és én bátran mondhatom azt, hogy ilyen jó esztendeje nem volt. Még a összességében beszélek, természetesen nem volt a magyar atlétikának, mint korosztás, mint felnőtt szinten. Én azt gondolom, hogy a versenyzőink azok kitettek magukért, és megint csak azt tudom mondani, hogy az a fajta irány, amit képviselünk, hát most már 2021 év vége, 22 óta, tehát ez az egyéni menedzsment irány, erre kicsit nagyobb hangsúlyt fektetve, azt gondolom, hogy ez szép lassan azért hozza az elvárt eredményeket, és a belé fektetett reményeket is igazolja. Mert tetszik vagy nem, de tudomásul kell venni, hogy atléta nagyhatalom nem lesz Magyarország sosem. Tehát egyrészt a lélekszámunkból adódóan, másrészt a területi helyzetünkből adódóan. Így nekünk valószínűleg inkább az marad, hogy minél több olyan versenyzőnk legyen, és itt most nem 20-30-40, sajnos, bárcsak itt erről beszélnék, de tehát minden évben, vagy minden olimpiai ciklusban legyen egy olyan 5 kötője 15, ez nagy ráta, de mégiscsak ezt tudom mondani, meg ez szerintem a legjobb megközelítés, tehát 5 kötője 15 olyan versenyzőnk, akik az adott olimpiai ciklusban úgy tudnak versenyezni, készülni, és eredményeket elérni, hogy nyilvánvalóan a ciklus végén az adott olimpia a legfontosabb. És a párizsi olimpia után, ahol ugye megint csak éremmel jöttünk haza, azt mondtuk, hogy ez fontos, de a mi bázisunk szélesedése, épülése, fejlődése az akkor lesz majd igazán mértékadó és látható, hogyha persze van érem, de nem csak érem van, hanem adott versenyszámokban, adott versenyek esetében egy-két döntős helyezés. Tehát talán 68-72 óta a magyar atlétika az nem tud 10 szerzett olimpiai pont fölé kerülni. Mindig van ennyi, 5-6-7-8 függően attól, hogy van-e érem vagy nincs, de 10-nél fölé nem. Most az a cél, hogy Los Angelesbe ez változzon. És én még azt is megkockáztatom, hogy én akkor is boldog leszek, ha ez érem nélkül jön össze. Mert akkor az azt jelenti, persze az érem az mindig kell, mert mi ebben gondolkodunk, meg a magyar sportszerető közben az ezt szereti, hogy érem. De ha az érem mellett, vagy éppen nézd, de agyisten nincs érem, de van 5-6 olyan sportunk, aki a saját versenyszámának a 12-es, tehát a 8-as döntőjébe bekerül, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, mert az azt jelenti, hogy épülünk, fejlődünk, terülünk, szépen jönnek a fiatalok, és ezen fiatalok nem egy olimpiába gondolkodnak majd, hanem azért remélem 2-3-ban mindenképpen.
Gyulai Miklós beszélt arról is, hogy azt szeretné elérni, hogy egy-egy sportágban ne csak egy kiemelkedő versenyzőnk legyen. Példaként a kalapácsvetést említette.
Volt Pars Krisztián. Aztán Pars Krisztián hullámán lett Márton Anitánk, lett Bai Balázsunk. Tehát voltak, csak most ugye az érmesekről beszéljünk. És aztán, amikor ők ebbe fejezték, abba hagyták, akkor volt Halász Bencénk. Nem nagyon tudtunk mást. Krizsán Szénia vagy oda került, vagy nem. Fedett pályán, oké, jövögettek érmek, de a fedett pálya az más ilyen szempontból. És most ott tartunk, hogy van Halász Bencék, és szépen mögötte már ugye ott van két döntősünk, aki a világbajnokságon ott volt, az közül az egyik, egy 20 év alatti srác, ott van Molnár Attila, ott van Enyingi Patrik, ott van Takács Bogi, és a fiatalok, akik a saját korosztályos versenyeken pedig hozzák a megfelelő eredményeket. Tehát én azt gondolom, hogy el tudunk jutni oda Los Angelesre, hogy nem csak egy éremeséllyel megyünk ki, hanem még mellette másik ilyen 4-5-6 döntős helyezés. Reményében aztán, hogy ez megvalósul-e vagy sem, mert ez nyilván majd kiderül. A válogatott keret az széles. Tehát abban azért most nem akarok nagyon nagy butaságot mondani, meg kell nézni, meg még most a szakmai program kialakulóban van, de azért az egy 100 fölötti létszám. De ugye mi meghatároztunk egy tehetséggondozó programot, ez az úgynevezett talent program, és van a verseny, a felnőtt, tehát az elit versenyzői program, ezt meg nevéből adódik, hogy elit programnak hívjuk. Tehát ide azért mindenki nem kerül be. Sőt, hogy mondjam, csaták és szakmai érvütköztetések vannak, hogy ki az, aki bent be tud kerülni. Alapvetően azért egy ilyen 5-6-7 emberrel mindig tudunk számolni. És ez azt jelenti, hogy az ő felkészülésüket azt kiemelten figyeli és kezeli a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai stábja, edzésprogram, edzőtestet, ezeket mind meg kellett beszélni, de ott az a mondásunk van, hogy nem lehet olyan, amit nem teljesítünk. Hál' Istennek ezt azért meg tudjuk tenni. És akkor ugye emellett ott van még az egyéb válogatottak, ahol 3 csoport van. Egy fiatalnak nagyon-nagyon nagy motivációt tud jelenteni, azt tudja mondani, hogy én válogatott kerettag vagyok. Most ez mit tartalmaz az ő esetében? Nyilván itt azért sok esetben a klubnak is nagy szerepet kell, hogy adjunk. Kénytelenek vagyunk, mert mégiscsak a klubnak is fontos, vagy egy adott területnek, városnak, településnek, szakosztálynak, főleg ez a vidéki egyesületekre igaz, és ebbe bele tud férni. Egy vagy két edzőtábor, esetleg egyéb olyan rehabilitációs dolog, ami segítheti a sportolót, de alapvetően azt az irányvonalat szeretném én legalábbis, ebben is van azért vita, visszahozni, hogy amit látok esetleg, van némi rálátásom egyéb más sportágakra, más országokban, ahol utánpótlás szinten vagyok valamennyire érdeket, bár igaz, hogy szülőként, de ott látom azt, hogy ott nincs központi támogatás. Tehát nem rakunk bele pénzt olyan dologba, aminek nem látjuk a kifutását, főleg nem rögtön az elején. Azért, mert egy-két eredmény jön, de azt jelenti, hogy abból az versenyzőből a felnőtt korban is komoly versenyző lesz. Tehát lássuk, hogy mennyire akarja, mennyire motivált, mennyire van benne a magában a versenyző személyében az, hogy én olimpiai bajnok vagy olyan akarok lenni, mint a Halász Bence vagy a Takács Bogi, és hogyha ez bent van, megvan, akkor jönni fog az eredmény. Ha jön az eredmény, akkor már mi is azt tudjuk mondani, hogy igen, 1-2-3 éven keresztül ez van, és akkor nézzük meg, hogyha kicsit a felkészülési lehetőségeket, a versenyzési lehetőséget megtoljuk, akkor mi jön ki belőle. Nincs már meg az a lehetőségünk, ami megvolt ugye a világbajnokság előtt a kiemelt atlétika, vagy atléta, illetve a Zsivoszki program, akinek hogy tetszik, tehát ott azért egy plusz 7-800 millió forintunk volt, és ott tényleg a VB árnyékában ott aztán mindent, mert nekünk fontos, hogy sokan legyünk, hogy jó eredmények, stb. De ez elmúlt ez az időszak, és ezt tudtuk is, tehát ebben nincs is semmi probléma. Hazai rendezésű, főleg egy világbajnokság, ami sose volt Magyarországon, az azért egy más elbírálás alá esik. De én azt gondolom, hogy a maga a sportoló, maga a gyerek is attól erősödik, és attól válik majd inkább profivá, hogyha megdolgozik érte. Tehát, hogy nincs teljesítmény mögötte, akkor nem vagyok benne biztos, hogy nem kényelmesedik el. Nehéz, tudom, és nem könnyű, de valamit valamiért, tehát ez muszáj.
Kedves hallgatóink, Gyulai Miklóst, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökét hallották. Teljesíthető a Los Angeles 10 program, azaz az olimpián meg lehet a 10 arany, vagy az első 10 hely valamelyike, mondta az olimpiai bajnok vízilabdázó Mertz Tamás. Most őt hallják.
Én azt gondolom, hogy a magyar nagyon szereti a sportot, egyre többen akarnak sportolni. Természetesen ebben azért lehet előre lépni, hiszen azért azt nézzük az európai szinthez képest, itt-ott azért még van elmaradásunk. Van egy olyan réteg, aki még azért nem kezdte meg a sportolást, pont ezért ösztönzi a Sportoló Nemzet program is a közösséget, hogy kezdjenek. Nem feltétlenül az élsport számít csak, hanem olyan sportolást, amit bárki megtalálja azt a sportágot, amit igazán szívesen szeret, amit lehetőség szerint minden nap űz, és olyan sportágot, amit akár egy életen át is tud végezni. Ez a Sportoló Nemzetnek a programja. Egy nagy segítség egyébként, és messzélesség elég áll a Sportoló Nemzet program is a Fitváros rendezvény mellé, hiszen itt is a sportnépszerűsítése a lényeg.
Mert Tamás beszélt a vízilabda utánpótlás helyzetéről is.
Körülbelül ugyanaz a létszám egyébként, mint az elmúlt 5-10-15 évben. Ugyanaz a 9-10 ezer vízilabdázót mondhatja a vízilabda magáénak, és a létszám nagyon nem változik, de ez egy nagyon szép létszám, és ebből azért van lehetőség, hogy tudjuk tartani ezt a színvonalat, ami azért ugye nagyon olyan az elvárás a magyar vízilabdával szemben. Az utánpótlás korosztályunk azok nagyon jók. Bízunk benne, hogy egyébként továbbra is nagyon sokan szeretnének majd vízilabdázni. Mondhatjuk, hogy a vízilabda országos lefedettségű, akár itt egyébként Nyíregyházán is, ebben a régióban, Debrecen is ugye közel van, szintén egyébként van vízilabda, úgyhogy népszerű a vízilabda, és remélem ez így is marad, mert a tradíciók nagyon erősek.
Szerinte teljesíthető a Los Angeles 10 program.
Dolgozunk rajta, ez egy nagyon komoly program, amit az államtitkárság meghatározott, és megadtuk az irányt a szövetségeknek, hogy mi az a cél, amit szeretnénk elérni. Ugye ez egy globális cél, 10 arany, vagy a legjobb 10-be kerülés, nem könnyű feladat, hiszen ott azért ez egy olyan elit réteg közé szeretnénk bekerülni, ahol szintén egyébként nagyon-nagyon sokat áldoznak azért, hogy a sport húzó ágazat legyen. Nálunk is egyébként kiemelt ágazat, mondhatjuk a magyar kormány számára a sport, és szeretnénk megtartani ezt az erőt, a sportnak az erejét. Bízunk benne egyébként, hogy a kettő célból az egyik elérhető. Mindig szerintem álmodni kell nagyokat, és utána azért kell dolgozni, hogy elérjük azokat.
Mertz Tamás, olimpiai bajnok vízilabdázót hallották. Ingyenesen korcsolyázhatnak a diákok a Nyíregyházi Continental Arena parkolójában kialakított jégpályán. Nyíregyháza önkormányzata jóvoltából az előző évekhez hasonlóan ezen a téren is ingyenesen korcsolyázhatnak a város intézményeiben tanulók. A fiatalok hétköznaponként reggel 8 és délután 3 óra között használhatják a pályát, előzetes bejelentkezést követően. Hajnal Gusztávot, a Nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Én azt gondolom, hogy maximálisan kiszolgálja azokat a kereteket, amelyekre tulajdonképpen az önkormányzat ezt a programot létrehozta, hiszen általános testnevelés órák keretében látogatnak el hozzánk a gyerekek, illetve közösség összetartó program keretében mondjuk egy osztályfőnöki óra kapcsán is ide látogatnak hozzánk, és együtt vannak, jól érzik magukat. Illetve én azt gondolom, hogy a sport mindenki számára nem csak lélekben, de testben is fontos. A sokoldalú sportképzés pedig az még inkább, hogyha a gyerekeink egy testnevelés óra keretében megtanulják a korcsolyázásnak az alapjait, azt gondolom, hogy az már annyira sokoldalúan képzi őket, hogy ezt semmi esetre sem szabad kihagyniuk. Nagyon kedvezményes, ugye mind a díjmentes tulajdonképpen itt a jégre lépés, de korcsolyát is bérelhetnek tőlünk az iskolai csoportok, itt kimondottan a jégpályán, hiszen ezt a szolgáltatásunkat is áttelepítettük ide. Hatalmas az érdeklődés, van egy kolléganőnk, aki tényleg csak azzal foglalkozik, hogy mindenki beférje magára a pályára, és mindenki az ideális körülményeket kapja meg, és egyenletesen legyen terhelve ez a kisebb jégfelület, mint ahogy ezt megszokták esetleg az iskolák, de pontosan ráférünk és beférünk erre a pályafelületre is. Egy kicsit nagyobb logisztikát igényel, de azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a téli sport örömét itt a jégpályán.
Bár a jégfelület kisebb a korábban megszokottnál, az üzemeltetők mindent megtesznek azért, hogy komfortos körülményeket biztosítsanak. A közeli Kodály iskola diákjai évek óta visszatérő vendégei a nyíregyházi jégpályának. Szűcs Andreát, az intézmény testnevelőjét hallják.
Nálunk is ez már évek óta hagyomány, hogy amint megnyit a jégpálya, a városnak hála, kihozzuk a gyerekeket testnevelés óra keretein belül. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és nagyon hálásak, mi testnevelők meg különösen azért a lehetőségért, hogy a gyerekeink egy ilyen szuper környezetben aktívan tudják a szabadidejüket eltölteni. Minden évfolyamot, akit mi tanítunk, azt kihozzuk, és akár több alkalommal is.
Kedves hallgatóink, Szűcs Andreát, a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskola testnevelőit hallották. December elejétől új vezetőedző irányítja az FC 60 labdarúgó csapatát. Az új szakember érkezésével új szemlélet és friss impulzusok jöhetnek a csapat életébe. Apró Attila edzőt Fekete Gábor kérdezte.
Fiatal társaság van, és még fiatal játékosok érkezése is várható, és nekem az én edzői profilom ugye elsősorban a speciális futball karakterfejlesztésre épül, mert az elmúlt 10-10 pár évben én egyének fölépítésével is foglalkoztam csapatépítés mellett. Ezek azok a tapasztalatok és azok a fölismert, kidolgozott összefüggések, amikkel én hozzá tudok tenni itt szerintem a klub továbbépítéséhez, továbbfejlesztéséhez, és mivel a keret nagy része az gyakorlatilag az első beszélgetések és a videófelvételek elemzése után arra enged következtetni, hogy nagyobb potenciált rejt, mint ami pillanatnyilag kijött belőle. Szóval minden egyes játékosnál azt érzem, hogy jelen pillanatban nem saját maguk legjobb verziói, tehát hogy még elég nagy mozgásterünk van ott a fejlesztésre. Ezért nyilván érkeznek majd új játékosok, illetve bizonyos státuszokat még a csapaton belül be kell tölteni, ami jelenleg nincs betöltve, vagy bővíteni kell azoknak a játékosoknak a számát a kereten belül, akik bizonyos feladatkörökre alkalmasak lehetnek ekkora teher alatt is, de alapvetően azért a meglévő keret nagy része az bízom benne, hogy marad. Az előzetes első találkozás alapján kimerem jelenteni, hogy nagy részük beláll a munkába, érzi a saját felelősségét is a kialakult helyzetbe, és hát gyakorlatilag megpróbálunk közösen egy csodát tenni.
Ebből adódik a következő kérdés, de már részben válaszoltál rá, csak lehet, hogy most így frontálisan, fókuszáltabban fogsz válaszolni, hogy milyen játékstílust, milyen filozófiát szeretnél meghonosítani, így, hogy már van egy képed, mondtad, hogy van bennük potenciál, sokkal több van bennük, mint amennyit ők hisznek magukról, és akkor te pedig elkezded a munkát.
Az elmúlt 25 évre, hogyha visszatekintek, én alapvetően délvidéki származású vagyok, tehát Szerbiába jöttem, úgy szoktam magamat definiálni, hogy egy ilyen kultúrbalkán stílust tartok, érzek a magaménak, mert ugyan egy törzsökeres magyar családból, tiszta magyar családból származom, de futballistaként, játékosként a szerb futballban szocializálódtam, illetve hát az utóbbi 15-20 évben rengeteget dolgoztam Nyugat-Európába és Nyugat-Európára fölkészítve játékosokat. Ilyen stílusedzőnek tartom egyébként magamat, ami azt jelenti, hogy egy jó helyzetelemzés után gyakorlatilag többféle stílust leoktattam már az évek során. Viszont most az utóbbi időben egy nagyon érdekes feladatom volt, ugyanis az MTK Preakadémián voltam szakmai tanácsadó, ahol az volt a feladatom, hogy az egyébként európai szintűnek mondható MTK Preakadémiának a nemzetközi tapasztalatait gyűjtöttem. Rengeteg tornára járnak ugye külföldre a csapatok, és ezeket az összefüggéseket, amiket ezek a nemzetközi tornák hoznak, ezeket kellett nekem lefordítani az edzők nyelvére, és fejlesztésekként beépíteni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Apró Attilát, az FC 60 labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallották. Megtartott a hagyományos évzáró összejövetelét a Putnoki Sajóvölgye focisuli szakmai stábja. Kárdár Zsolt operatív igazgatót hallják.
Meghallgatom a prezentációkat. Az első szó nekem, ami eszembe jut, az a büszkeség. Ugyanis nagyszerű szakemberek dolgoznak itt a Sajóvölgyében, és minden edző munkáját, prezentációját élmény volt hallgatni. Minden egyes korosztályunkra büszkék lehetünk, a legkisebbektől a felnőttekig. Én azt gondolom, hogy egy igazán tartalmas szakmailag is, és minden más szempontból egy tartalmas időszakon mögöttünk, amit én megint merek egy kis sikertörténetként elkönyvelni.
Kádár Zsolt beszélt arról is, hogy először a klub történetében két felnőtt csapatot is indítottak.
Nyilván tanulnunk kellett az NB-s osztályt újoncként. Mi igyekeztünk minden játékosnak, aki a megyei bajnok csapattal bajnok lett, lehetőséget adni. Nyilván szereztünk tapasztalatokat, de én azt gondolom, hogy egy nagyszerű döntés volt. A feljutásnak is nagyon örültünk, meg az is, hogy mellette a Demeter Zoltán képviselővel meg tudtunk egyezni, és a bánhorváti csapatának a jogát átvettük, és bánhorváti Sajóvölgye néven a megyei osztályba is indítottunk csapatot, és a legtehetségesebb fiataljainkat már felnőtt bajnokságba föltoltuk, tehát nem az ifibe játszanak, hanem már a felnőttek között, készítve őket majd az NB-s bajnokságra. Én azt gondolom, a legfontosabb ebből, hogy a nálunk nevelkedő játékosok most már láthatják maximálisan a kiutat, tehát egy egész ilyen karriertervet tudunk szinte eléjük tenni.
Elárulta azt is, milyen az edzői stáb a Putnoki Sajóvölgye focisulinál.
Amikor így összeül ez a gárda, akkor mindig elérzékenyülök. Először is mindig eszembe jut, hogy honnan indultunk, és hol tart most ez a klub. Milyen a szakmai munkánknak köszönhetően, kollégák munkájának köszönhetően micsoda eredményeket sikerült elérni. És sorolva, hogy tehetségközpont lettél, felnőtt csapatok és minden más létesítmények. Voltam Budapesten Schmidt Ádám államtitkár úrnál, aki nagyon szívélyesen fogadott ismét. Tehát nyilván az MLS és a kormányzat támogatása nélkül ezeket a célokat mi nem tudnánk elérni, mert a működést az biztosítani kell, de hál' Istennek ezt mi a munkánkkal és az eredményeinkkel védjük meg idézőjelben minden évben, és valóban, amikor így összejövünk, ez egy olyan közösség szerintem, nem csak szakmailag, hanem emberileg is, ami nagyon ritka a magyar futballban, ezt bátran kimerem jelenteni, és szerintem ez a fő mozgató rúgója annak, hogy ez az egyesület így tud működni.
Az előző percekben Kádár Zsoltot, a Putnoki Sajóvölgye focisuli operatív igazgatóját hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Idén 11. alkalommal rendezték meg a Femtoszkópia napjai című nemzetközi tudományos konferenciát a Matek Károly Róbert kampuszán. A kétnapos rendezvényen a nagy energiás fizika legújabb eredményeiről számoltak be a világvezető kutatói, akik az univerzum születése utáni pillanatokban létező anyag tulajdonságait vizsgálják. A három kontinens 7 országából érkezett szakemberek előadásai között olyan kutatási eredmény is szerepelt, amely rangos nemzetközi folyóiratban kapott kiemelt figyelmet. A részletekről Csörgő Tamást, az Európai Fizika Akadémia tagját Fekete Gábor kérdezte.
11. alkalommal rendezték meg. Miért van nagy jelentősége ennek a konferenciának?
Hát a femtoszkópia az egy speciális mérési tudomány fizikán belül, hasonlít a mikroszkópiához, csak a mikroszkóppal ott a méter milliomod részét és az azon látható dolgokat lehet vizsgálni. A femtoszkópia az pedig a méter milliomod részének, a milliomod részének az ezred része tartományban működik, és már csak kvantumjelenségek segítségével lehet a méreteket és az időskálákat megállapítani, és olyan módszereket alkalmazunk, amikkel bepillantást nyerhetünk az ősanyag állapotaiba. Milyen volt az ősleves, ami valamikor az egész világegyetemet kitöltötte.
Itt most ugye említette ezt az ősanyagot, erre fókuszál az egész. Mit jelent ez a tudomány számára, ez az ősanyag?
Hát mindig kíváncsiak voltunk arra, minden embert érdekli, hogy honnan jött. Ugye először is érdekli, hogy apja, anyja, nagyapja, nagyanyja, sok generáción keresztül, ha lehet, szereti ismerni az őseit, és aztán kevesebben tudják már, hogy mindannyian a csillagokból születtünk, mert azok az atommagok, amik a testünket felépítő molekuláknak a alapvető összetevői, azok egy szupernova robbanásból származnak, de ez is még jóval az ősrobbanás után volt. Tehát a mi világegyetemünk az egy hatalmas robbanás során keletkezett, és sajnos egy fátyol takarja el ennek a kezdeteit, mert hogy olyan anyag töltötte ki a világegyetemet, ami a fény számára nem átlátszó. És a mi módszereinkkel lehet vizsgálni ennek az ősanyagnak azt a korát, ami a látható világegyetemben nem vizsgálható. Tehát kísérleti úton nagy részecske és atommaggyorsítók segítségével nehéz ion ütköztetőkben elő lehet állítani újra azt a halmazállapotot, ami valamikor az egész világegyetemet kitöltötte.
A 37. Országos Tudományos Diákköri Konferenciának is otthont adott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, mely nem csak egy munkahely, oktatási központ, hanem egy valódi lelki közösség is, hangsúlyozta dr. Pajtóhné dr. Tari Ilona, az intézmény rektora.
A tudomány akkor él igazán, ha képes megszólítani egy szélesebb közösséget, és az idén hatalmas munka és eredménye, hogy a kutatók éjszakáját megszerveztük, és a tudomány hónapjában nagyon sok előadást és konferenciát tartottunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a Tittelpár könyvtár országos szinten a második legjobb felsőoktatási könyvtár. És meggyőződésem, hogy ez visszaigazolása annak, hogy a könyvtár nem csupán kiszolgál, hanem értéket is teremt. Köszönet érte a könyvtár munkatársainak. Tudás akkor válik igazán értékessé, ha szolgálatba áll a térség, a családok, az intézmények, a vállalkozások és a teremtésvédelem szolgálatába. És mindannyian tudjuk, hogy egy katolikus egyetem akkor lehet igazán sikeres, hogyha betölti ezt a feladatot. Nem lehet közömbös a társadalmi kérdések iránt. A tehetségútlevél a felsőoktatásban, ahol hátrányos helyzetű térségek gyerekeit segítjük, vagy a Tanítsó Magyarországért kezdeményezés, vagy a Roma Szakkollégium munkája, hogy esélyt, támogatást, jövőképet adjunk az arra rászorulóknak. Igazán megtiszteltetés az is, hogy a bátorság díjat is átvehette 2025-ben az egyetemnek az Országházban a Magyar Vöröskereszttől. Úgy vélem, hogy ez a elismerés is világosan jelzi, hogy a Eszterházi értékei nem csak szavak, hanem tettek is. Mi egyetemi vezetők gyakran álmodunk, tervezünk, és arra is le kell jönnünk, hogy a fejlődéshez nem elég az álom, hozzá kell hozzá stabil alap. Működő háttér, kiszámítható rendszer. 2025-ben a gazdálkodásunk, a humán erőforrás menedzsmentünk, informatikai rendszerünk, épített infrastruktúrák területén is hatalmasat haladtunk előre.
A továbbiakban Kalóni Szűcs Erzsébet nyilatkozik az aktuális felvételi eredményekről.
Rekordszámú hallgatói létszámunk van. Ahogy rektor ezt említette, februárban elfogadtuk az intézményfejlesztési stratégiát, amelyben nem azt fogalmaztuk meg, hogy ezt a dinamikus növekedést folytatnánk a következő 5 évben. Úgy gondoljuk, hogy elértük azt a hallgatói létszámot, amelyet az intézményünk már akár infrastruktúrálisan, akár humán erőforrással kezelni tud. Természetesen a kihívásokra reagálunk, ahogy a műszaki képzéssel már megtettük, de a célunk az, hogy ezt a hallgatói létszámot megtartsuk a jövőben. Az elmúlt években több jogszabályi változás is történt, ami befolyásolhatta a jelentkezéseket. Intézményünk úgy gondolom, hogy jól reagált ezekre a jogszabály által adott lehetőségekre, hiszen az intézmények határozhatják meg már 2 éve, hogy milyen tárgyból számítják a felvételi érettségi pontokat, kívánnak emelszintű érettségit megkövetelni bizonyos szakokon, milyen tevékenységekért, milyen eredményekért adnak intézményi többletpontot, mi az a minimum pontszám, ami alatt nem vesznek föl hallgatót. Én úgy gondolom, hogy ezek a felvételi adatok mind arra reagáltak, hogy jól határoztuk meg a céljainkat, és jól éltünk azokkal a lehetőségekkel, amit a felsőoktatási intézményeknek a felsőoktatásért felelős minisztérium meghatározott. Mint egy 10 000 hallgató tanul most az intézményünkben, egyébként a napokban indulnak a vizsgák, több mint 8800-an kezdik meg a vizsgai időszakot, és néhány százan pedig tesznek majd januárban záró vizsgát is. Az intézményünknek a képzési kínálata az igen gazdag, 9 felsőoktatási szakképzést, és 2026-ra is 36 alapszakot kínálunk a továbbtanulni szándékozóknak. 2 mesterfokozatot nyújtó osztatlan képzésünk van. Várhatóan 16 mesterszakot tudunk majd indítani jövő év szeptemberében, és 17 közismereti, valamint 2 szakmai tanárszakkal pedig a pedagógus képzést gyarapítjuk. A napokban döntött úgy a szenátus, hogy 26 szeptemberében elindítja a mesterséges intelligencia informatikus mesterképzést, ami egy annyira új szak Magyarországon, hogy az ősszel vette nyilvántartásba az oktatási hivatal, az ELTE kezdeményezte, és az intézményünk és több más felsőoktatási intézmény támogatásával létesítettük ezt a szakot.
Az évek során szép hagyománnyá nőtte ki magát Csátoralja új helyen az adventi városi gyertyagyújtás. A hétről hétre összeállított műsor mellett egy szeretett kört alkotnak a jelenlévők, ezzel fejezve ki az egységet és a karácsonyvárás üzenetét. Nyíri Péter alpolgármester nyelvész és irodalmára következőkben foglalta össze a szimbolikus gesztust.
Sokunkban kettős várakozás van, mert nagyon sokan még az adventet magát is várjuk advent előtt, aztán pedig advent idején megtörténik maga a várakozás, akkor pedig a karácsonyt várjuk. Meg az új évet is, meg a következő évet is természetesen, de leginkább a születés csodáját. Az a legfontosabb, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy itt mégiscsak a kis Jézus születését, az Isten fiú testé válását ünnepeljük karácsonykor. Nagy a körítés, ezt látjuk a boltokban, meg látjuk a híradásokban, a médiában, tehát nyilván megvan ennek a csodálatos ünnepnek a kereskedelmi része is, de azért mi próbáljuk tartani az eredeti jelentését és üzenetét, és ez szolgálja minden, amit adventben teszünk. Ezt szolgálják, segítik az adventi találkozók minden vasárnap. Hagyomány már a városban, hogy a főtéren, a Betlehem mellett, a kis színpadon köszöntők vannak, műsorok, és hát elmondják sokan a gondolataikat adventről, és ilyenkor valósítjuk meg az úgynevezett szeretett kört, amikor egymás kezét megfogják az újhelyi polgárok, és akkor a adventi koszorú közül, vagy ott a színpad előtt, a Betlehem mellett körbe-körbe mennek, miközben szeliden, halkan szól a zene, hiszen az összetartozás mégiscsak a legfontosabb üzenetek egyike karácsonykor. A szeretet áll a középpontban. Azt azért nem kerülhetjük el, ha már én ülök itt, hogy nem mondjam el, hogy a magyar szeretet szóban éppen az összefogás és az összekapcsolódás van benne. A magyar szerszó régen fonatot vagy sodratot jelentett, állati inakat egybesodor, volt egy igei jelentése is, és ha egybesodorja valaki az állati inakat, akkor abból egy ilyen fonat, sodrat lesz. Ez volt a konkrét jelentés, de aztán ez általános jelentést is kapott, mégpedig éppen az egymáshoz kapcsolódás jelentését, hiszen ezek a fonalak úgy kapcsolódnak egybe, hogy egy egészet, egy fonatot, egy kötelet adnak ki. És aztán pedig ez a fogalmi jegy benne van azokban a szavakban, amelyeket a szerszóval fejezünk ki, hogy egyszerűsítsem, a magyar szerelem, vagy éppen szerkeszt, szerkezet, szerel szavak között bizony hasonlóság van, ezek ugyanannak a gyöknek a leszármazásai, ez egy szócsalád, hiszen a szeretet az egymáshoz kapcsolódás motívuma, ha valaki szerel valamit, akkor az részeket, az elemeket meghatározó sorrendben egymás után rakja úgy, hogy azok egy egészet adjanak ki, és a szerkesztés során is erről van szó. Tehát a szeretet körnek ezért is van létjogosultsága, és valóban arról van szó szakrális értelemben is, hogy a Isten fiú eljött a földre, testé vált, és egybe kapcsolódott a szent és a profán. Remélhetőleg most már szélt választhatatlanul, de hát az mindig az egyénen múlik, hogy a szentet beépíti-e a mindennapjaiba.
Tisza István, a Minaro Hotel Tokaj menedzsere nyerte idén a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség által elindított az év fiatal szállodása közönség díját. A díjazott elmondta, az elismerés mellett sokat jelentett az emberek pozitív reakciója, amely nap mint nap motivációt jelent tevékenységében.
Nagyon örültem neki meg. Annyi szeretetet kaptam, annyi támogatást kaptam ebben az elmúlt egy hétben, vagy igazából addig, ameddig tartott ez a szavazás, hogy igazából önmagában pusztán ezért megérte indulni ezen a versenyen.
Akkor térjünk vissza az elejére. Hogyan került az idegenforgalom közelében? Miért választotta ezt a hivatást, és hát ezen belül miért pont a szállodai menedzser tisztsége?
Kevésbé volt tudatos egyébként ez a döntés. Akkor, amikor Budapesten laktam, akkor jelentkeztem először egy szállodai munkára, itt a Hiltonban kezdtem el a karrieremet recepciósként, és akkor igazából innen csak úgy minden jött magától. És igazából megszerettem azt, hogy emberek között lenni, emberek között dolgozni, és olyan élményeket alkotni, amikre szeretettel gondolnak vissza utána az emberek. Nyilván minden tapasztalat hozzáadott ehhez az egészhez, és minden ember, minden interakció, minden új munkahely, ez mind hozzájárult ahhoz, hogy ez, ami megtörtént, ez megvalósulhasson. Először a felsőoktatásban a Corvinus Egyetemen folytattam a tanulmányaimat, először kereskedelmi és marketing szakon, majd bejártam a turizmus vendéglátás szakot is, ezt bár nem végeztem el, de szerencsét próbáltam itt is, egy 10 tárgyam maradt, meglátjuk, hogy erre visszatérünk majd, és most idén elkezdtem az ELTE nevezetés szervezést is. Alapvetően ugye a PR, marketing, eszrelésönz és spa részlegek tartoznak hozzám, ami itt az én feladatom, úgy szoktam megfogalmazni, hogy vonzó legyen a szálláshely vagy a szálloda, felkeltsük az érdeklődését az embereknek, és legyen egy olyan igény, egy olyan vágy, hogy szeretnének eljönni hozzánk, és a többi részleg kapcsán pedig az, hogy jól is érezzék itt magukat nálunk, és szeressenek visszatérni. Ez a legjobb része igazából a munkának, amikor ott vagyunk a vendégek előtt, és őszintén látjuk azt, hogy érzik magukat, milyen élményeket élnek át, és igazából azért nagyon fontos, és nem csak szakmai felelősségünk van itt, hanem ember is, én azt gondolom, hogy az emberek a legfontosabb pillanataikat bízzák ránk, és ehhez meg kell felelnünk, nem csak szakmailag, hanem emberileg is. Gyakorlatilag az első lépés az mindig az, hogy bemegyek a spába, és körülnézek, hogy ott minden rendben van, a műszaki és igényi állapot az megfelelő, utána kezdek ugye az e-mailekkel, és akkor innentől viszont teljesen kiszámíthatatlan az, hogy milyen irányba mennek el a dolgok. Azt gondolom, hogy mindenkinek óriási felelőssége van itt igazából a szállodán belül, ebbe beletartozok én is, de ugyanígy gyakorlatilag mindenki, mert az ötcsillagos vendéglátásban a kiválóság az alapelvárás a vendégek részéről, és így, hogyha egyetlen egy elemen is elcsúsznánk, akkor az nem mondom, hogy katasztrófához, de nehézségekhez vezetne.
Kalácsi René munkássága számos ponton hagyott kézzel fogható nyomot Heves vármegyében. Gyöngyösön pedig nap mint nap találkozhatunk mérnöki megoldásaival. Szakmai elhivatottságát és kiemelkedő teljesítményét idén a Heves vármegyei mérnöki kamara is elismerte az év mérnöke díjjal. Az elismerés apropóján a díjazottat hallják.
Ez a díj nyilván egy eddig elvégzett, nálam éppen 31 nyérnyi szorgalmas munkának egy jelzőköve, úgy apostrofálnám. Nem egy életműről szól, hanem arról szól, hogy azt mondja a döntő grémium, hogy amit eddig letettél az asztalra, az értékes, az egy szép munka, és egy klasszikus kis vállonveregetés, hogy jól van, jól csinálod, és hajrá előre. Reméljük, hogy hasonló szép munkákkal további sikereket tudsz majd elérni. Sose volt cím és rangkorságom, nem szenvedem ebben, de úgy tűnik, hogy időnként észreveszik, hogy szorgalmas és becsületes munkát szeretek letenni az asztalra, emellett még időnként maximalista is vagyok, és valószínűleg ezeknek az elismerése az, hogy akár évvállalkozója, akár különböző díjakat nézzen meg mindenki szépen a weblapunkon, hogy azokkal megtiszteltek. Ez nyilván örömteli dolog. Ez egy érdekes dolog. Nyilván alapvetően édesapám. Én akkor derült ki, hogy mérnök leszek, amikor elértem a szemmagasságommal az ő íróasztalát, mert onnantól láttam, hogy mit csinál, és onnantól vége volt a dolognak. Tuti mérnök lesz, majd kitaláljuk milyen, de biztos, hogy az. Édesapám is tervezett, kivitelezett. Én tulajdonképpen az ő haláláig csak vele dolgoztam. Tehát ő volt a tulajdonképpen a mentorom mindenem, azóta is ő az csak most föntebbről kíséri a pályámat, de érzem, hogy támogat mindenben, úgyhogy ő adta ezt, illetve van néhány kolléga, akik közül én Gráf Ottót mindenképpen megemlíteném, építész kollégát, Gyöngyösi nagy nevű építész kollégámat, aki azt gondolom, hogy olyan sok szakmai segítséget és útmutatást adott meg emberségből adott példát, amire érdemes és fontos odafigyelni.
Szép számú érdeklődő mellett zajlott a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem nyílt napja. A teológus képzés mellett az érdeklődők betekintést nyerhettek a felsőoktatási intézmény egyéb képzéseibe, amelyek az elmúlt években egyre szélesebb palettát alkotnak. Van olyan specializáció, amely az országban egyedüli módon a Sárospataki karon érhető el, mondta el Rácsok Gabriella oktatási rektor helyettes.
Az intézmény fő profilja a mai napig, az mégiscsak a teológus, illetve kifejezetten a lelkészképzés. Ugye ez az egyetlen olyan képzési formák, amely csak nappali tagozaton érhető el. Ez egy 6 éves képzés, osztatlan mesterképzési szak. Ide elsősorban tehát református hátterű, református konfirmációval rendelkező fiatalokat, és nem csak fiatalokat várunk. Ezek az alapképzések olyan képzések, amelyek elvégzésével tulajdonképpen be lehet kapcsolódni egy helyi gyülekezetnek az életébe, vagy lehet segíteni a helyi lelkésznek a munkáját. Ilyen a katekéta, más szóval a hittanoktató, illetve ennek a szakiránypárja lelkipásztori munkatárs. Ez egy 3 éves képzés, nappal és levelező tagozaton. Aztán a közösségszervező képzésünk, ez már nem egyházi alkalmazott képzés. A közösségszervező képzésen két specializáció érhető el, a művelődés szervező, illetve a cigány és roma közösségek szervezése. Ez is egy 3 éves levelező képzésünk, és van még a diakónus képzés, ami egy 3,5 éves képzés, ugye 3 év elmélettel, és aztán a 7. fél év az egy összefüggő szakmai gyakorlat. Itt érdemes azt tudni, hogy az utóbbi időben a jogszabályi változásoknak köszönhetően már a diakónus képzés, vagy diakónus végzettséggel is el lehet helyezkedni olyan intézményekben és olyan státuszokban, amelyeket korábban csak a szociális munka végzettséggel lehetett betölteni. A már említett szociális munka alapképzési szakot, amely szintén egy 3,5 éves képzés, ugye egy összefüggő szakmai nagy gyakorlattal a végén. Ez a képzésünk a diakónia szakhoz hasonlóan elérhető egyébként duális képzési formában is, tehát bizonyos intézményekkel szerződtünk arra, hogyha onnan van alkalmazottjuk, aki még nem rendelkezik megfelelő végzettséggel, akkor a foglalkoztató intézménnyel egy szerződés kötve tulajdonképpen meg tudjuk osztani a tananyag elsajátításának a szinterét, tehát vannak olyan kurzusok, amelyeket elsősorban elméleti kurzusok, amelyeket a hallgató nálunk teljesít, de lehetőséget kínálunk arra, hogy tulajdonképpen a munkahelyén teljesítsen elsősorban gyakorlati jellegű kurzusokat, vagy ott sajátítson el hát olyan kompetenciákat, amelyeket ott sokkal életszerűbb, mint nálunk tantermi körülmények között. A szociális munka képzésünkön két specializáció működik. Az országban egyedülállóan csak nálunk lehet tanulni szociális munkát kapcsolati erőszak áldozataival, a másik specializáció pedig a szociális munka idősek között.
Pintér Tibor gyöngyösi testnevelő tanár, labdarúgó edző 2 díjat is átvehetett idén. A Heves-Vár megyei Diák és Szabadidősport Egyesülettől a 2024-2025-ös tanév Diákolimpia körzeti testnevelője címet nyert el, míg a Magyar Labdarúgó Szövetség Heves-Vár megyei igazgatósága Heves-Vár megye labdarúgásáért díjjal tüntette ki. A részletekről a díjazottat hallják.
Rendkívül megtisztelő és felemelő érzés volt, mert tulajdonképpen mind a két területen 42 év munkáját ismerték el. Februárban elérem majd a nyugdíjkorhatárt, és nyilván ez is egy kicsit számított, és azért is gondoltak rám ezen a két területen is, mint a Diásport Egyesületnél, mint pedig a Heves-megyei Labdarúgó Szövetségnél is, és ezt ezúttal is nagyon köszönöm nekik. Ha az ember munkáját úgy végzi, hogy az a gyerek játékos elér egy szintet versenyen, vagy akár már csak az is nagy örömet jelent, hogy ha már látom, hogy élvezi azt a dolgot, amit csinál, aki megszerette a sportot egy egész életére, ne talántán az már egy másik dolog, hogyha elér egy olyan szintet, hogy tényleg országos szintet is elér, tehát valamilyen helyezést, az is csodálatos. Ez szintén, mind a kettő, ez nagyon megtisztelő, mert az ember egy kicsit elgondolkozik, hogy 42 év munkája nem volt hiába való, nem csak az, hogy a gyerekeken, a tanulóinkban látom azt, hogy nagyon sokba bele tudom táplálni a sportnak a szeretetét, hanem még ugye azt is látom a későbbiekben a pályafutásokat, és a találkozók is velük az utcán, vagy akár interneten beszélünk, nagyon sok visszajelzést kapok, hogy milyen jó is volt, amikor még Tibi bácsi tanított, illetve versenyeztetett, mert tulajdonképpen már vannak többen, akik már testnevelők, tanárok, volt tanítványok közül, van nagyon sok, aki labdarúgó edző lett, és hogyha én is adhattam egy kis impulzust, akkor ez nagyon-nagyon jó dolog. Mind a két helyen nagyon illusztris uraktól vehettem át a díjat, az is megtisztelő volt, mert például Egerben a labdarúgó díjat volt szövetségi kapitánytól, mesteredzőktől vehettem át, akiket mindig nagyon tiszteltem, és így most találkoztattam tulajdonképpen velük személyesen is.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Drimba Miranda, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Egy percig kis nevét.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.